Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallják a Civil Rádióban. Somos Csabával, a Nemzeti Énekkar karigazgatójával még akkor beszélgettem, amikor még beszélgetni lehetett a MÜPA-ban, ahol otthon vannak, ahol gyakorolnak, ahol készülnek a sok-sok koncerte, amelyel eddig megörvendeztethették, és a járvány múltával majd megörvendeztethetik a közönséget. Somos Csaba diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte, énekzenetanár és karvezető, majd karmester szakon. Lukács Ervin és Gál Tamás tanítványaként. Elvégzett több mesterkurzust is, majdnem 17 éven át volt a Vasas Művészegyüttes énekkarának karnagya, 2002-ben megalapította Vas Lajos Kamarakórust, amelyet 2017-ig vezetett. Zeneigazgatóként dolgozott a Debreceni Csokonai Színházban, majd a Pécsi Nemzeti Színházban, és vezető karnagya volt a Magyar Rádió énekkarának. Vendégkarmesterként és karnagyként számos magyar szimfonikus zenekarral is hivatásos kórussal lépett fel. Külföldi zenekaroknál is vendégszerepelt, így a Salernói Filharmonikus Zenekarnál és Japánban a Szakarai Filharmonikus Zenekarnál. Karnagyként és karmesterként gyakran hívják Spanyolországba, Olaszországba, Oroszországba, Romániába, Görögországba, Macedóniába, Ausztriába, Németországba és Kínába. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, zenei versenyek és fesztiválok gyakorta felkért zsűri tagja. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének Kóta alelnöke. Szakmai munkásságát Rubányi díjjal, 2014-ben pedig Liszt díjjal tüntették ki. Somos Csabával beszélgetek. Nagyon sok koncerten vannak túl, és több minden vár önökre.
Pont egy olyan időpontban beszélgetünk, amikor az évad egyik legizgalmasabb időszaka vár ránk, illetve lehet majd minket hallani és látni, hiszen a tavasz az mindig nagyon eseménydús, ezúttal is így lesz. Éppen vidéki városokat látogatunk, és operakórusokat fogunk énekelni a Filharmonia szervezésében, Egerben, Békés Csabán, Veszprémben és máshol is. Hogyha erről visszatérünk, akkor utána szinte rögtön
a programról, mert ugye ez is izgalmas, hogy önök válogattak, vagy pedig volt egy lista?
Mindig próbálom ezt a listát egy kicsikét gazdagítani és szélesíteni, ezúttal is így lesz ez. Azokat a repertoárból választott opera kórusokat, illetve együtteseket, amiket eddig is énekeltünk, újakkal gazdagítunk, és én azt hiszem, hogy ez minden alkalommal nagyon jó feladat számunkra is, és hallgatni is nagyon jó, ezek igazi remek művek. Hogyha visszatérünk, akkor a MÜPA 15. éves születésnapját fogjuk ünnepelni, közösen a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, mindkét együttesnek jelenése lesz, ahol Kodály Zoltán budavári tedeumát fogjuk megszólaltatni. De már rögtön az utána levő héten folytatjuk a Pászti Bérletes sorozatunkat, a kiváló Carlo Montanaro olasz karmester dirigálásával, és az olasz karmesterrel olasz műsort fogunk megszólaltatni, Verdi Quattro Pezzi Sacri és Rossini Stabat Mater című remek műve egy hang versenyen fog megszólalni. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, nem csak ez, hanem például az is, hogy áprilisban itt a MÜPA-ban felkértek minket egy olyan magyarországi bemutatóra, ami nem csak egy sima bemutató, hanem a Liszt Sardanapalo elnevezésű operájának, tavaly előtt felfedezett operájának a rekonstrukciója, és először hangzik el majd Magyarországon. Úgy tudom, a tavaly évben Weimarban csendült fel a produkció. Most ugyanaz a stáb, akik Weimarban megszólaltatták, utazik ide, az énekkart kivéve, itt most mi leszünk az énekkar, aminek mi nagyon örülünk, ez női kar egyébként, és egy olyan oldaláról ismerhetjük meg majd Lisztet, amit talán senki soha. Ez még egy olaszos, mondhatjuk, hogy egy ilyen Verdi bűvkörében írt különlegesség, és ez vár majd ránk. Más vendégprodukcióban is részt veszünk a MÁV szimfonikus zenekar felkérésére, folytatván a Pászti Bérletes sorozatunkat egy nagyon izgalmas hangversennyel zárjuk majd ezt a csokrot, aminek az lesz a címe ennek a hangversenynek, hogy Jégmezők lovagja, és akkor ezzel el is árultam, hogy Prokofjev Alekszandr Nyevszki című darabjának a címét választottuk tematikául. Ez egy orosz műsor lesz, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közösen Hamar Zsolt dirigálásával Csajkovszki és Prokofjev muzsikája csendül majd fel. Az első részben Csajkovszki Moszkva kantátája és az 1812 nyitány, és azon belül is érdekességképpen mondom, hogy az a változat fog majd megszólalni, amelyben énekkar van. És nem a zenekar szólaltatja meg pusztán magát a nyitányt, hanem az elején énekkar fog közreműködni. Úgyhogy se szeri, se száma a hangversenyeinknek, egyik szebb, mint a másik. Nem mindet felsorolva, el kell mondani, hogy az évad végén Wagner Nürnbergi Mesterdalnokok című operáját újítjuk fel. A harmadik alkalom, hogy megszólal ez a őrületes nagy gigászi mű, amiben mi nem csak az énekkart énekeljük, hanem a lérbúbeneket, az úgynevezett inasokat is mi állítjuk ki az énekar kiváló művészeiből, és ez egy nagyon nem akármilyen feladat, egy igazi nagy feladat számunkra.
Óriási a repertoárról, a repertoárról és a repertoár építésről.
Én úgy gondolom, hogy a repertoárt állandóan karbantartó együtteseknek nagyon nehéz még színesíteni és új műveket beilleszteni a műsorába, mert én azt hiszem, hogy nekünk valóban nagyon sok koncertünk van, és nagyon gyakran látogatunk Budapesten kívülre is, és a vidéki városok általában azokat a megszokott és viszonylag sokat játszott és énekelt darabokat szokták igényelni és kérni tőlünk, amiket egyébként jól tudunk és nagyon szeretünk énekelni, viszont sok ilyen koncertünk van, és emellett ugye nem könnyű egy-egy nagy művel előállni. Na most ez az elmúlt években ez viszont mind a két irányba megtörtént, ez az úttaposás, ez az ösvényjárás, hogy ugyanígy ellátjuk a repertoárt, és ugyanígy megyünk vidékre, talán nem olyan nagy számban, mint azt az elmúlt évtizedekben tettük, viszont igen erőteljesen szélesítjük a repertoárt szinte minden irányba. Ez a szinte minden irány most vonatkozik valóban a zenekar kíséretes darabokra, oratórikus darabokra és az a kapellára is, és ez így együtt, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy vállalkozás, és nagyon okosan, rendkívül tudatosan és átgondoltan kell azt a programunkba be elhelyezni, hogy mikor mit bírunk, mikor hogyan tudunk eleget tenni egy-egy vendégfellépésnek a saját hangversenyeink lebonyolítására és az egyebekre.
De ez az ország legnagyobb hivatásos énekkara. Hogyan sikerül az énekeseket, az ének hangot karban tartani, és hogyan sikerül mindig megfrissülni? Milyen műhely munka folyik, ugye kitűnő énekeseket kell válogatni, és a kitűnő énekeseknek karban kell tartaniuk a hangját, hogy ez a szerteágazó nagyon-nagyon sok műfajú, hangilag nagyon igényes, és különböző kottazenék bezárólag ezt a fantasztikus hangigényt ezt meg kell szólaltatni.
Az a kezdem, hogy valóban az az első, hogy csak a legkiválóbb énekeseket tudjuk felvenni, és olyan énekművészek közül választunk, akik igen magas minőségben, technikával jól megtanultak már énekelni, és olyanokat, akik nem csak mint magánénekes tudnak teljesíteni, hanem énekkarban a másik kollégával kamarázva is tudnak szólamban énekelni. Ilyen típusú énekest és muzsikust ugye nem könnyű találni, mert mindent tudni kell. Tehát itt kezdem, hogy csak a legjobba kerülhetnek be. Aztán ott folytatom, hogy a egyéni hangképzés nem fejeződik be akkor sem, hogyha a nemzeti énekkarba valaki bekerül, hanem mi nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk, én magam is annak, hogy mindenki hetente egy vagy akár több magánének órát kaphasson, és jó énekmesterekkel folytassák a szinten tartásukat, illetve a fejlődésüket. Ezen túl én nekem több olyan, nem azt mondom, hogy újításom, mert nincs új a nap alatt, de hogy nagyon sokszor szorgalmaztam azt, hogy olyan énekkurzusokat kaphassanak a énekművészeink. Az elmúlt években erre több példa is volt. Pár évvel ezelőtt Laki Krisztinát hívtuk meg, egy egész héten át tanított minket, és a kiválasztott énekeseinknek mesterkurzust tartott, magánénekórákat, kiváló volt. A következő évben Ács Jánost hívtuk, aki egy teljesen más szemléletű korrepetitori, énektanári, olasz repertoár tanító kurzust tartott egy héten keresztül, és a végén egy hangversennyel zártuk ezt a kurzust. A jövő évben is megvan a kiszemelt művészünk, erről még nem nyilatkozhatok, mert még az a következő évadhoz tartozó. Igen, de szóval ez számomra nagyon fontos, hogy mindig legyen újdonság, mindig legyen valami új feladat, ami az énekhang karbantartás illeti. Na most ezen túl, az egyénin túl, a közösségi éneklés, a szólamban való éneklés. Én a szólampróbákon túl tanácsosnak vélem a szólam egységesítő próbákat is, amiket majdnem mindig jó magam szoktam, illetve hát bocsánat, elfejtettem a Bizzák Dórát megnevezni, aki egy nagyon fontos kollégám, ővele kettesben szoktunk olyan alkalmakkor szólam egységesítő próbákat tartani, ami már nem a hangok tanulására, nem az új nyersanyagnak a megtanulására irányul, hanem bizony a szólamon belüli hangképzési szépségeket állítja előtérbe.
Ön legnagyobb hivatásos kórusnak a karnagya, és tanít is az egyetemen. Közben vezénylő karmester, nagyon sok koncertet dirigál Magyarországon és külföldön is. Hogy tudja beosztani az életét ilyen óriási feladatok közepette?
Így, hogy lassan 50 éves leszek, nagyon át kell gondolni, hogy mit és hogyan vállaljak. Azt is teszem, nem mindenre mondok igent, hanem csak az, amit úgy érzem, hogy teljes szívvel, lélekkel és lendülettel tudok megoldani. Így első a Nemzeti Filharmonikusok, a Nemzeti Énekkar természetes, és a Zeneakadémián egy napot tanítok, amit nagy örömmel teszek, ez a keddi nap. Itt vezénylés technika órán van, egy nagy csoportom, vezetem a Zeneakadémia énekkarát, amit Alma Mater kórusnak hívunk. Egyébként egy nagy létszámú intézményes vegyes karról van szó, ahol külföldiek, magyarok épp úgy járnak, a karvezetés, karmester szak talán mondjuk, hogy a bázisa ennek, és akkor még más olyan tanszakról is járnak ebbe az énekkarba, akiknek kötelező ez a tárgy hetente egyszer, akik ugye nem járhatnak zenekarba, azok énekkarba járnak a Zeneakadémia jóvoltából, és egy módszertan órámban, ugyanígy így a keddi napon. Én úgy látom, hogy a fiatalabb generációknak a nevelése és oktatása az egy kiemelten fontos feladat, nem csak a Zeneakadémia falai belül fontos, hanem hogyha ők végeznek, akkor fontos, hogy céltudatosan tudják, hogy mit csináljanak, hova irányuljon a pályájuk, és én ugye ilyen szempontból több irányból látom, hogy mik a lehetőségek, és hogy hova tudnak elhelyezkedni. Az én oktatási területem sokszor inkább a gyakorlat felé is próbálom őket irányítani és felhívni a figyelmüket ilyen gyakorlatias dolgokra, amikben nekem szerencsém van tapasztalatot és rutint szerezni.
Mennyire változott meg a lakosság zenéhez való hozzáállása? Mert különböző korszakok voltak, tehát volt, amikor ugye népszerű volt a kórusmozgalom, és van olyan időszak, amikor ez úgy lanyhul. Mert ugye ahhoz, hogy az ember élvezni tudja az éneket, az nagyban segít, hogyha laikusként ő maga is részt vett egy ilyenbe. Milyen lehetősége van az ének kultúrába kapcsolódóknak 2020-ban?
Nagyon bizakodó vagyok, hogy az a sajnálatos tendencia, ami az elmúlt évtizedekben talán egy mélypontot okozott Kodály országában, a heti egy ének órára való szűkülése, hogy ez most feljebb fog tornázódni, és ebben még több eredményt tudunk majd elérni. Nagyon sok lelkismeretes jó kollégám feltette arra az életét, hogy ez változzon majd, és hogy az alapoktól egészen a egyetemig a legjobb minőségben kaphassuk az énekórákat, és hogy találkozzunk egyáltalán a magyar népzenével, és találkozunk azokkal a forrásokkal, amikkel mostanában kevesebbet találkozhattak a fiatalok, pedig ez az alapja mindennek.
És örömforrás.
Arról nem is beszélve, hogy örömforrás az amatőr kórusba való járás, mert ez a folytatás, az éneklés öröme. Ez ügyben bármennyire is nehéz, még mindig a helyzet. Optimista vagyok, és minden irányban szükség van arra, hogy az ország ezt működvelő módon is végezze, és hogy az éneklés és a kodályi gondolatok azok életben maradjanak, sőt, valahogy tovább is folytatódjanak, akkor lesz jó a profi világ is, és akkor tudunk igazán utánpótlást találni, és jó mederbe maradni. De azért azt kell mondani, hogy ez az ország azért még mindig nagy hatalom. Én azt gondolom, hogy ahol egy 2 milliós városban ennyi hivatásos együttes van, a zenekarokat és a énekarokat is beleértve, ott azért ez még mindig...
És amatőr kórus, például a Csíkszerdájé, hát amatőr kórusok, akik örömmel énekelnek, ugye 500-an énekelnek amatőrként, de a közös éneklés örömével.
Hogyne, hát ez viszi előre a népet. Én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek észre kell venni, hogy az éneklésben, a művészetben nekünk nagy keresnivalónk van magyaroknak, most is, jelen pillanatban és a világban.
A negyedik éve irányítja a Nemzeti Énekkart. Milyen tervekkel érkezett, akkor arról beszéltünk, és ebből mi valósult meg, és mi az, amit szeretne. Mert észrevehető, hogy megpendült több a szereplés. A Nemzeti Énekkar hangsúlyosabb szerepet lát most el a magyar zenei életben. Koncertszám növekedés, önálló fellépésekkel.
Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a hangversenyeink száma azok növekvő tendenciát mutatnak, de az biztos, hogy a budapesti fellépéseink és a emblematikus hangversenyek száma azok nőttek. És az is, hogy több új mű kerül elő, hogy az a kör és az a repertoár, amit évtizedeken keresztül rendkívül tisztességesen ellátott az együttes, ez elképesztő módon szélesedett, és szélesítjük, és hogy egyszerűen a súlypontok innen oda kerülnek, ez óhatatlan, ahogy az élet adja magát, és ahogy a partnereink, akár a saját portánkon belül a nemzeti filharmonikusokkal együtt a hangversenyeket, ahogy szervezük, igyekszünk minden bérletben közreműködni, számunkra mindig a legnagyobb megtiszteltetés és a legfontosabb, tényleg Magyarország legjobb zenekaráról beszélünk, a nemzeti filharmonikusokkal ott lenni mellettük partnerként. Nagyon sok érdekes dolgot tudtunk megvalósítani, úgy gondolom az elmúlt években, érdekes műsorokat, érdekes helyszíneken, és pusztán az is, hogy a próbatermi vendégségek, amelyek ilyen érdekes műhelytitkokat mutathatnak be a művészeink kamarázásából is megszaporodtak, minden hangversenyen részt vesz az énekkar is, és alkalom van arra, hogy a mi énekeseink együtt kamarázzanak, vagy pedig együtt kamarázzanak a zenekarunk tagjaival is, hogy ez is változott, a számok is és a jelentősége is számunkra, és én azt gondolom, hogy a jövő ebbe az irányba megy továbbra is, és hogy nagy megújulás volt, ami az énekművészeinkkel kapcsolatosan többen búcsúztak tőlünk sajnálatos módon, viszont nagyon sok jó, kedves kollega érkezett hozzánk, nagyon jó énekesek, úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon sarkallatos időszak a mi életünkben, hogy az a generáció, akik még Pásztyi Karnagy úr kezei között megalapították és megálmodták ennek a állami énekkarnak az alapjait és fő bástyáit, őtőlük lassan sajnálatos módon a kornak megfelelően búcsúzni kell, de hogy egy megújuló együttes köszönt ránk, és hogy...
És vannak tehetséges fiatalok, akik bekapcsolódnak.
Igen, tehát ez viszonylag gyorsan zajlik most ez a folyamat, mert most érkeztünk ebbe az időszakba.
Most Csaba ambíciói ez alatt a 4 év alatt itt az énekarral, ugye ez kimutatható, de ön koncerteket vezényel.
Az egyik része az életemnek az énekar, mondhatjuk, hogy a legnagyobb, mert úgy alakult a pályám, hogy 21 éves korom óta vezetek kórust, méghozzá
több helyszínen.
Ez így tényleg csodálatos, isteni beavatkozás volt, még a pályám elején, még zeneakadémista voltam, de én a karvezetés diploma után, mivel karmesterképző felé irányultam, és számomra nagyon fontos lett a zenekari dirigálás is, és azon belül is egyébként fontos az opera, illetve fontos az oratórium számomra. Ezen szenvedélyemnek megpróbálok ezután is élni, és megpróbálom azokat a zenekarokat és azokat a kapcsolatokat, amik eddig megtaláltak, ezután is ápolni, de hangsúlyozom, hogy csak azokat a hangversenyeket és azokat a megkívásokat tudom vállalni, amik egyszerűen beleférnek az időben, mert az itteni lét az nem pusztán hangversenyek próbáknak a megtartásáról szól, hanem egy olyan csodálatos együttesnek a vezetése, mint a Nemzeti Énekar 80-82 kiváló profival, az egy nagyon nagy felelősség, és mindennapos törődést kíván.
Köszönöm. Somos Csabával, a Nemzeti Énekar karigazgatójával még akkor beszélgettem, amikor még beszélgetni lehetett a műpában.